117 perc.
Mintha cunami csapott volna le a Fülöp-szigetekre, egy várost teljesen letarolt a térségben tomboló tájfun, egy másik 80%-ban víz alatt áll, a hullák az utcákon hevernek, és megjelentek a fosztogatók. Illetve még egy híradás a jó pár nappal ezelőtti tájfuni helyzettel kapcsolatban. Egy magyart is keresnek a tájfun pusztítása után. A Fülöp-szigeteken a mentő alakulatok 630 ezren váltak földönfutóvá. Becslések szerint az év legerősebb viharának mintegy 10 ezer áldozata van. És akkor most nem is sokkal nem a hallgatókat tovább számadatokkal, hanem inkább beszéljünk ennek az emberi, illetve a szakmai és híradás részéről. A 117 perc stúdiójának a vendége Novák András. Még mindig használhatom hozzád ezt, hogy haditudósító?
Hát, riporter, illetve főszerkesztő vagyok. Ugye van egy hírportálunk, a hír3d.hu, annak vagyok a főszerkesztője, de hát tudósítok katasztrófa helyszínekről, háborús övezetből, mindenhonnan, szóval bármelyiket választhatod.
Rendben van, akkor azért még egyszer rákérdezek erre a dologra. Vállalod ezt a címkét, hogy haditudósító? Ez egy élet, ez egy stílus, ez egy hunting, ahogy az ember gondolkodik, hát, nézi a világ eseményeit.
Ez egy mission, valóban így van. Ráadásul most muszáj is, hiszen most jöttem haza Szíriából egy pár hete, és ha van háborús helyzet most a világon, akkor az Szíria, tehát akkor ebben az esetben megáll a szólítás, megszólítás.
Térjünk egy kicsit ki erre a tájfúrra. Azért gondoltam, hogy beszélgessünk erről, és mondjuk pont veled, mert találkoztunk már itt a rádió stúdiójában a vörösiszap katasztrófa kapcsán, akkor Haiti kapcsán.
A földrengés miatt, így ami van. Haitiban volt, vagy igen. A cunami miatt, ami ugye Sri Lankán vagy Indiában pusztított, kísértetiesen hasonlít egyébként.
Ezt akartam típikusan kérdezni. Ez a helyzet, ez majdnem azt mondanám, hogy gyakorlatilag állandó forgatókönyvvel dolgozik.
Hát forgatókönyvvel dolgozik mind az áldozatok tekintetében, mind pedig a média tekintetében, mind pedig a segítségnyújtás tekintetében, hogyha sorba vesszük. Megint ugyanaz a helyzet állt elő, hogy természetesen kik az áldozatok, megint a legszegényebbek, akik a tengerparton laknak, akik nem kőházban laknak, akik közel laknak a tengerhez. Ugyanez volt az eset, ugyanez a szituáció volt Sri Lankán is, hogy akik gazdagabbak, adomban laknak, akik kőházban laknak, betonházban laknak. Szintén hasonló helyzet Haitin a földrengésnél, és most a Fülöp-szigeteken is, Leyte szigete egyébként pont oda csapott le először a tájfun, illetve a hurikán. Tehát a legszegényebbek ilyen fából összeeszkábált, nagyon gyenge házakban, nemhogy egy 375 km/h szél elvinné, hanem egy 30 km/h szél is azonnal romba dönti. Tehát megint az a szituáció, hogy ugye tömegek, akik a legszegényebbek, őket érinti leginkább a hurikán, illetve a tájfun. Ott van a legtöbb áldozat. Hát az áldozatokról és a fejetlenségről, illetve a hatalmas szegénységről árulkodik az is, hogy hivatalosan a Fülöp-szigeteki kormányost azt adta ki, hogy az áldozatok száma 1744, ez egy pár perces adat. Hát ehhez képest 10 000 áldozatokat becsül az ENSZ, illetve az UNESCO, illetve a különböző nemzetközi segélyszervezetek, ugyanígy a Vörös Kereszt is. Tehát áldozati szempontból nagyon hasonló ugyanaz a helyzet. Segítség szempontjából azért hasonló, mert nem tudnak mit csinálni a nemzetközi szervezetek, azonnal repülőre ülnek és elindulnak, ugye, hogy Magyarországról is elindult a segítség, ugye a reformátusoknak, illetve a baptistáknak, illetve most már készen létben vannak, ugye
a Vörös Kereszt,
a Máltai Szeretett Szolgálat, az Ökumenikus Segélyszervezet, esetleg a katasztrófavédők is. Most beszéltem a Magyar Ázsia Társaság vezetőivel, ők például az elsők voltak, akik először felvették a kapcsolatot a Fülöp-szigeteki főkonzulasszonynal.
Akkor mi a kérdés? Miben segíthetünk?
Kell-e segítség? Kell-e a helyszínre utazni? Mi az első, ami mindenképpen kell? Hiszen azért ők mégiscsak forró vonalon voltak. Csillik Dilarával beszéltem, ő az Ázsia Magyar Társaság elnöke, és azt mondta, hogy kb. 2 nappal ezelőtt, amikor lecsapott a vihar, és a főkonzulasszonynal beszéltek, akkor az volt az első kérés, hogy nem biztos, hogy azonnali segítséggel kiutazni, mert nem tudják kezelni a szituációt, de ha van pénz, vagy pénzadomány, van ruha, amit át tudnak utalni, és oda lehet vinni, akkor az feltétlenül szükséges, és a mai napig ezt mondja a főkonzulasszony, tehát ha jól emlékszem, most 22 országból indultak el segélycsapatok, hát ez több ezer főt jelent, de az igazán nagy volumenű segítség az most kifejezetten a katonaság. Ugye az amerikaiak oda rendelték a USS George Washington repülőgép anyahajót, hát azért azt tudni kell, hogy azon 5 000 ember szolgál, amiből mondjuk 2 000 olyan katona, tengerész, gyalogos, amelyik azonnal
aki bevethető, tehát az, aki mozogni tud terepen. szépen.
Ráadásul oda tudnak menni, tehát ez ebből pár ezer katonát azonnal helikopterrel a legrosszabb helyszínre, a legkritikusabb helyszínre is be tudnak vetni. Az angolok 24 órával ezelőtt indítottak el katonai gépeket, amelyek szintén a legkritikusabb helyekre tudnak megérkezni. Nem is tudnak mások egyébként a helyszínre menni, tehát a magyar segélycsapatokat képzeld el, elindultak vasárnap, illetve hétfőn, csak nem 29 óráig utaztak, és akkor még csak Manilában voltak. Na most Manilá az a ugye főváros a Fülöp-szigeteknek, ez még 7-8 órára van. Tehát onnan még repülni kell 7-8 órát, ők is csak úgy tudnak eljutni, hogy felkéreckednek egy-egy katonai repülőgépre, hiszen nincsenek belföldi járatok, hiszen az infrastruktúra nagy részben 90%-ban megsemmisült. Nincs repülőtér, amelyik fogadni tudja
a segítséget. Hiszenem olyan, mintha ezt a beszélgetést már lefolytattuk volna, emlékszel, Haiti kapcsán ilyen nagyon ilyen panelekbe jönnek vissza ezek a helyzetek.
Hát ugyanez volt, tehát ott úgy tudott működni a repülőtér, hogy minden megrongálódott, az aszfalton ilyen repedések voltak, és irányított arany egyáltalán nem volt. Úgy oldották meg a segélycsapatok repülőinek, illetve helikoptereinek a landolását Kolombóban, Kolombo az Sri Lankában. Úgy oldották meg a fővárosban, Haitiben, hogy a floridai irányító központ mellé
figyelte,
odaállt mellé egy amerikai hatalmas nagy cirkáló hajó, annak a radarja figyelte a légteret, és azok vitték le a gépeket akár esőben, ködben, éjszaka, hogy hol tudnak leszállni, és hogyan tudnak úgy kirakodni. Azért ezek a szegény országokban úgy kell elképzelni a repülőteret, hogy egy kifutópályás maximum 3 parkolóval. Tehát az sem lehet, hogy egy negyedik sorra jönnek a gépek, meg kell várni, amíg megfordul, ráadásul csak úgy érkezhet egy segélyszállítmány, hogyha ugyanannyi üzemanyag van abban a repülőgépben, hogy el tud menni valahova máshova tankolni, hiszen ilyen helyen már nem tudnak tankolni a repülőgépek, szóval hihetetlen koordinációt, szervezést igényel. Haiti esetében, tehát a nagy földrengésnél is a katonák, az amerikai tengerészgyalogosok tudnak segíteni. Igaz, zárójelben itt hozzá kell tenni, hogy itt nem véletlenül voltak az elsők az amerikaiak, hiszen Haiti esetében ugye Kubához tartozó legközelebbi déli sziget azért Haiti, ahonnan egyelőre nem tudták figyelni a számukra egyébként ellenséges szigetet. Ezt hivatalosan nem erősítették meg, de azért ez is benne van a papírban.
Értem, igen, ezt a kis finom zárójelet. Létezhet az, hogy Fülöp-szigetek kapcsán bárkinek bármilyen ilyen jellegű enyhe dominanciás kísérlete belejátszhat abban, hogy hogyan kezelik a Fülöp-szigetet, hogy ezt a krízist?
Azt mondhatom, hogy annyira távol esik a világtól, hogy itt...
Igen, erre gondoltam én is.
Ellentétben mondjuk a szíriai forradalommal, vagy ahol az orosz és az amerikai nagyhatalmak összeütközésbe kerültek. Fülöp-szigeteken nincs ilyen hatalmi harc. Akik most elindultak, amely csapatok most megérkeztek, jelenti ez az amerikaiakat, a franciákat is elindultak, illetve a britek, akik már nagy erőkkel nyomulnak. Itt kifejezetten a segítség, illetve a civil szervezetek, akik nagy erővel elkezdtek nyomulni.
Az ottani, a helyi civil szervezetekről egyébként nagyon sok olyan kérdéssel szembesültem, hogy mit küldjünk, tehát ez a szokásos, de ez a civil, ez az állampolgári részvét érzése, tudod, hogy mit küldjünk, és akkor mindenkinek azt tudtam mondani, hogy egyrészt nem tudom megmondani, másrészt én nem fogom tudni megmondani, meg tudja mondani a Vöröskereszt, meg a Baptista Szeretett Szolgálat, de áttételesen jutnak ők is információhoz. Tehát lehet, hogy most még ebben a pillanatban a szervezett erőkre kellene hagyni azt, hogy mi történjen.
Én most azt tudom mondani, hogy nagyon sok ilyen katasztrófában forgattam, illetve tudósítottam. Az egy rettentő jó megoldás, hogy az adott ország képviseletében, tehát amit említettem neked, hogy az Ázsia Magyar Társaság felhívta a főkonzulátust, és a főkonzul azt, hogy egyből tudta mondani, hogy most azért kell a pénzadomány, mert tipikusan olyan a helyzet, hogy azok a városok, ahova nem csapott le a tájfun, és tudnak, ott még van élet, ott ebből a pénzből be tudnak vásárolni, tehát ha kell takaró, sátor, ivóvíz, élelmiszer, ugye ez a legalapvetőbb dolog. Tehát a mostani tudósítások, pár perccel ezelőtt olvastam James Reynolds-nak, ő a viharvadász, a Discovery-n, meg a National Geographic-on megy a sorozata. Pont azt mondta, hogy a legnagyobb probléma, ugye most már 72 órája lecsapott a tájfun, hogy ivóvíz, élelmiszer. Tehát az emberek ilyenkor csapatokba verődve persze, hogy elkezdenek fosztogatni, de itt nem olyan fosztogatásra kell elképzelni, hogy káosz van az utcákon, nincs mit enni, nincs mit inni. Tehát ugye a legnagyobb baj, hogyha jön egy 8-9 méteres víz tömeg, ugye itt nem csak a szél számít, hanem akkor a hatalmas hullámok is kicsapnak, kijöntenek a szennyvíztározók, a szennyvíz keveredik az ivóvízzel, nem tudnak mit inni, és ugye az ivóvíz a legfontosabb. Tehát még 3-4 napig el tudsz lenni élelem nélkül, de víz nélkül semmi esetre sem. Tehát most, ami a legfontosabb, hogy vizet kapjanak azok az emberek, körülbelül olyan 3,5 millió, 4 millió ember lehet most konkrét bajban, tehát akik azonnali segítséget várnak. Az áldozatokról azért nem lehet beszélni, hiszen az áldozatokat általában a megtalált holttestek alapján számolják ki. Nagyon sok esetben ugye úgy szokták megadni a ilyen katasztrófa helyszínen, hogy áldozatok, eltűnt személyek, hajléktalanná
vagy...
És a becsült adatok, hát ezért mondtam, hogy a Fülöp-szigeteki adat, mi szerint 1700-nál több a halott, vagy a halottak számát, az egy kicsit kezelhetetlen ez a szituáció, valószínű 10 000-nél több lesz, amit most lehet tudni.
Az elmúlt években többször beszéltünk a krízis kommunikációról, tehát mint médiás, mit lehet tudni, hogy mennyire működik ott, mennyire működnek ott helyi, nem is tudom, információ továbbításban, akár kis médiák, akár a nagy médiák?
Hát a helyi médiumok nem nagyon tudnak működni. Az első igazán hiteles képek, és ugye most már nem véletlenül vezette be a CNN az iReport kategóriát, az okos telefon, nincs a világon most már olyan hely, a déli sarktól számítva, Grönlandon át, Dél-Amerikán, Dél-Afrikán keresztül, mindenkinél van egy okos telefon. És a nagy televízió társaságok is ezekre az úgynevezett, benyomom a gombot az okostelefon, és veszem a képeket, hogy jön a hullám, stb. Ennél gyorsabban senki nem tud ott lenni, mint aki éppen ott van, és megnyomja a gombot a telefonján. Tulajdonképpen a nagy tévitársaságok, tehát a BBC, a CNN is ezeket használja, és egyszer ennél gyorsabb nem tudsz lenni. És természetesen ugye, és akkor gyorsan elmondom a CNN példáját, ha már velük dolgoztam együtt. A CNN ilyen helyre úgy megy, hogy Európában a legnagyobb kikötőben, Hamburgban, és a legnagyobb légi kikötőben, Frankfurtban van két hatalmas nagy konténerük. A CNN központ ugye Atlantában van, a Delta légitársasággal vannak ők igazán nagy kapcsolatban, de onnan elérni például Ázsiát, Új-Zélandot, akár Svédországot azért elég bonyolult, ezért is Európában állomásoztatják ezt az úgynevezett emergency konténert. Ez a konténer tele van a műholdas interneten keresztül lámpákkal, technikai felszerelésekkel, hidegkajával, vízzel, stb. Stb. Tehát komplett egy 8-10 fő stábot, akár egy hónapig is tudnak háborús katasztrófa helyszínen, sátor van benne minden, tehát hálózsák, fűtőeszközök, gázpalac, stb.
Magyarországon van valami ehhez hasonló, ha nem is annyira felszerelt?
A médiumok tekintetében nincs. A katasztrófa védőknek ugye van egy-két csapat, amelyik azonnal tud indulni.
Nagyon érdekes, hogy dr. Tánas Péter volt ő a hétembere ezen a héten, és ő volt a vendégünk az előző órában, és képzeld, hogy odajukadtunk ki a hadseregről és a rendőrségről, illetve a haderő felszereltségéről volt amúgy szó, hogy ő nagyon erősen lobbizik azért, hogy ilyen helyzetekben, és most nyilván ez egy magyar kitekintés, tehát a zárójának itt lassan vége lesz, hogy ilyen helyzetekben hogyan lehet azonnal gyakorlatilag a haderőnek bármilyen eszközállományát rendelkezésre bocsátani.
Amiben világszínvonalak vagyunk, egy picit hadd dicsérem a magyar hadsereget, van egy biológiai laboratóriumunk, ami egy vagy két konténerből áll, most pontosan nem tudom. Hihetetlen jó szakemberek, a NATO-ban egyedülállók vagyunk ebben. Fantasztikus a magyar hadseregnek a víztisztító berendezése, tehát konkrétan a sós vízből tiszta iható vizet tud csinálni, tehát bedugják a csövet a tengerbe, és a túloldalon iható víz jön ki belőle, ebbe is fantasztikusak vagyunk. A rettentő nagy probléma, hogy amíg az amerikaiak csettintenek egyet, és átvezényelnek egy repülőgép anyahajót, nekünk sem szállítógépünk nincs, hogy ezt átvigyük. Ha meg bérelünk egy mondjuk hatalmas nagy ukrán szállítógépet, mondjuk egy nem tudom hány százas, az meg olyan horribilis költség, hogy ennek a tizetét is, ha egyszerűen csak simán átutalod a Fülöp-szigetekre, akkor már sokkal többet segítettél. Tehát nekünk sem az infrastruktúránk, sem pedig az anyagi hátterünk nincs meg ahhoz, hogy ezt a segítséget eljuttassuk oda. Ennek ellenére már az is nagy dolog, hogy ugye itt a magyar katasztrófa védelemnek van egy kis csoportja, amelyik egy kisebb víztisztító berendezést el tud vinni. Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy akár kormány szinten, akár pedig a hadsereg szintjén, én ugye dolgoztam velük, sokat forgattam velük, azért a NATO-ban a NATO szakembereknek is leesett az állam, mind az orvosi szinten, mind a víztisztító berendezés, amit az előbb említettem, vagy a biológiai labor.
Tehát nem technika, nem eszközállomány, hanem tudás?
Inkább pénz.
Pénz.
Tehát azért hatalmas eszközöket kijuttatni, de hát ez a szállítási kapacitás azért ez rettentő sokba kerül. Hát azért Fülöp-szigetekre elmenni, ez 29 óra repülőút, tehát egy szállítógépnek is minimum egyszer le kell szállnia. Gondold meg, és akkor ez kettő odatankolás, kettő visszatankolás, ebből az összegből most nem akarok demagóg lenni, de 20 falut lehetne 10 évig etetni Afrikában. Tehát ezt is nagyon meg kell gondolni, hogy érdemes-e kivinni ilyen helyszínre. Mert azért a Fülöp-szigetek, és ahogy mondtam, a magyar segélycsapatoknál vasárnap indultak, és most érkeznek.
Most érkeznek meg.
És kedd este van, igen. Tehát,
egyébként bírunk a Révész Szilvia, a baptista a baptistákat irányító csapat ígéretével, csak azt mondta, hogy még nem tud mit mondani, mert hogy most fognak megérkezni. Nem lesz időnk Szíriára, Ugandára, többé. Egyetlen egy mondat, hogy egy hét múlva indulsz Ugandába?
Igen, egy hét múlva.
Akkor lesz időnk az elkövetkezendő napokban, ezt most a hallgatóknak mondom, rögzíteni egy anyagot ezzel kapcsolatban, jó?
Beszélünk Ugandáról is, igen.
Jó. És hát hogy nyilván igen, meg Szíria. Köszönöm szépen, Novák András volt a 117 perc vendége.